Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A 20. század történelmének egyik, nem is mellékszereplője, Zadravec István, ferences szerzetes, tábori püspök. Sok félreértés, sok vád illette személyét, börtönbe is került 1945 után, és a marxista történelem egyértelműen negatív személyiségnek állította be. 1965-ben hunyt el, halála 50. évfordulója alkalmából tudományos emlékező konferenciát rendeztek rendtársai, az esztergomi ferencesek november 14-én. A rendezvényen felszólaló történészek és ferences szerzetesek közül négyet szólaltatok meg a műsorban. Miklós Péter történészt, a Hódmezővásárhelyen működő Emlékpont intézmény vezetőjét, valamint Haraszti Györgyöt, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem történész munkatársát, majd Frajka Félix ferences atya következik, aki fiatalemberként találkozott több alkalommal Zadravec István, akkor már nyugalmazott és börtönviselt tábori püspökkel. Végezetül pedig Tóth Vencel atyát kérdezem, fiatal ferences szerzetes, aki Zadravec István a szónok címmel tartott előadást. Egyrészt Zadravec szónoki képességeiről, másrészt arról kérdezem Vencel atyát, hogy számára miért érdekes, izgalmas Zadravec István élete, illetve utóélete, mi az, ami miatt fontosnak érezte, hogy ezt az emlékező ünnepi konferenciát megszervezze. Érdekes előadást Miklós Péter tartotta, aki a Hódmezővásárhelyen működő Emlékpont intézmény vezetője. Előadásának címe Zadravec és a társadalmi élet Szegeden. Szeged mit köszönhet Zadravec Istvánnak?
Két dimenziót vagy momentumot emelnék ki Zadravec szegedi működéséből. Az egyik az a házfőnöki gvárdiáni tevékenysége, a másik pedig 1919-20 folyamán az a politikai szervező tevékenység, amely aztán később a Horthy korszakra is kihatott, és amely abból a szempontból sem volt mellékes, hogy aztán később a tábori püspöki székbe kerülhetett. 1915 és 20 között működött a szegedi ferences rendház főnökeként, itt kettős tevékenységet látott el. Egyrészt a rendi reformot, amely akkor aktuális volt, amely szimbolikusan is megjelent, hogy a fekete habitust viselő barátok helyett megjelentek a ma is ismert sötétbarna habitusú szerzetesek. Egy szigorúbb, a Szent Ferenci regulának az eredeti értelmezéséhez visszatérő, és a korszakban 10. Pius pápa nevével fémjelzett megújulás, krisztusi megújulásnak a szellemében tevékenykedő szerzetes közösséget hozott létre, és az infrastruktúrális fejlesztésekről sem feledkezett meg. Felújította például a templom orgonáját, a Szeged alsóvárosi ferences kolostor és templom orgonáját, a mellékoltárokat és egyáltalán az intézménynek például a fűtés vagy vízvezeték rendszerét is rekonstruáltatta. A másik és a köztörténet számára jóval fontosabb tevékenység az 1919-20, hogy a háborús időszakban volt ferences szónok, házfőnök, Szeged alsóvárosi plébános. És nyilván mi volt a feladat? Egyrészt az, hogy vigaszt nyújtson az itthon maradottaknak, és például 1917-ből tudjuk, hogy a környékbeli papoknak szociális, úgymond tanfolyamot szervezett, azért, hogy a munkaerő megosztásból kieső férfiak, akik haderőben vannak, pótlására akár a nők, akár a gyerekek vagy az idősebbeknek a beállítása hogyan lehetséges, milyen növényeket termeljenek, milyen állatokat tenyészenek, hogyan működjenek gazdaságilag. 1919-ben Szeged országként működött, hiszen az ellenforradalmi kormányok itt tevékenykedtek. A Károlyi Gyula, majd pedig Pattantyús Ábrahám Dezső vezette magát nyíltan ellenforradalmi kormánynak nevező politikai formáció itt működött. Ennek volt 1919. júliusáig Horthy Miklós a hadügyminisztere, majd pedig ebből kiválva lett a Nemzeti Hadsereg fővezére. De mi a szerepe?
Hát kérdezzek itt közben, mert nekem ez újdonság, de valószínűleg az én tájékozatlanságom. Tehát a tanácsköztársaság, a kommun, az úgynevezett vörös uralom valahogy Szegedre nem tudott kiterjedni? Tehát egy olyan része maradt az országnak, ahol ez a szervezkedés talajra talált?
A tanácsköztársaság szempontjából a román-szerb megszállás alatt álló területek azok nem játszottak, hiszen ott nem tudta a tanácsköztársaság a hatalmát képviselni. Szeged speciális helyzetben volt, hiszen a román megszállók és a szerb megszállók nem tudtak megegyezni, hogy Szeged melyiküké legyen, ezért az egyszerűség kedvéért a balkáni haderő, az Antant haderő francia csapatokat vezényelt Szegedre, amely elválasztotta a románokat a szerbektől, és így aztán Szegeden egy ilyen politikai színtér alakulhatott, amely a dualizmuskori politikusoknak lett a egyrészt felelős politikusoknak, másrészt kalandoroknak vagy útkeresőknek a székhelye. Így aztán egykori függetlenségi párti, egykori szabadelvű, egykori keresztény szocialista, vagy éppen mérsékelt szociáldemokrata vagy polgári demokrata politikusok egyaránt fölbukkantak ebben az időszakban Szegeden. De hogy mi volt a szerepe Zadravecnek? Egyrészt Horthyval, aki hát református, tisztántúli, középbirtokos, nemesi családból származott, emellett pedig ugye életének évtizedeit a hadi tengerészet kötelékében töltötte, vagy pedig Ferenc Józsefnek a segédtisztjeként, tehát a magyar belpolitikai vagy ideológiai viszonyokban kevésbé volt tájékozott. Így aztán Zadravec Páternek közvetlen szerepe volt abban, hogy őt ezekben a kérdésekben eligazítsa. Meg is kereste mind Horthy feljegyzéseiben, mind Zadravec Páter feljegyzéseiben, mind a korabeli sajtóban, mind a korabeli szegedi szereplők, Bokor Béla kormánybiztos, vagy Kelemen Béla államtitkár, később belügyminiszternek az emlékirataiból tudjuk, hogy szoros kapcsolat volt közöttük. És elsősorban azért, mert Horthynak a Nemzeti Hadsereg megszervezésében is, meg Magyarország újabb szervezésében is egy politikai bázisra volt szüksége. Na és itt jött a képbe Zadravec Páter, aki egy kézenfekvő politikai bázist ajánlott neki. Ez pedig a magyar földtulajdonnal rendelkező paraszti réteg. Tehát a magyar parasztságnak az a rétege, ami 1848 után, a jóvágy felszabadulás után földtulajdonhoz jutott, azt meg tudta tartani, gyarapítani tudta, politikai joggal, választójoggal rendelkezett ebben az időszakban. És ez a réteg éppen a szegedi alsóvárosi Ferences Kolostor mellett működő alsóvárosi népkörbe szerveződött, ekkoriban Vajas József az elnöke. Ez a társadalmi réteg a szavazóbázisa például a Függetlenség és 48-as pártnak, amelynek Kószó István a szegedi parlamenti képviselője ebben az időszakban, és ennek a pártnak Kószó az elnöke szegedi szinten, alelnöke pedig Zadravec István, tehát fizikailag is csatlakozott ehhez a közösséghez, és ez a magyar parasztság, a termelő magyar népréteg lesz az egész Horthy korszakban az a potenciális társadalmi bázis, amely a keresztény nemzeti gondolatot, annak is legnépszerűbb egyházi új konzervatív irányzatát támogatja, és erről Horthy sem feledkezett meg. 1937-ben, amikor ugye Szeged elnyeri véglegesen a mai arculatát, hiszen egyetemi székhely lesz, Kolozsvárról oda települ az egyetem.
Püspöki székhely.
Püspöki székhely lesz, így van, hiszen Gladfeldert előzik Romániából, és elkészül a domtér, elkészül a püspöki palota, elkészül a fogadalmi templom, elkészülnek a klinikák, az egyetemi épületek, és elkészül szimbolikusan 37 májusában Hősök napján felavatott Hősök kapuja is, ahol megörökítésre kerül Horthy, mint fővezér, amely elindul Budapest irányába, és mellette Zadravec, mint egy új kapisztrán. És 1937. május 30-án ennek a felavatását követő ünnepségsorozat keretében délután az alsóvárosi népkör épületén avatnak emléktáblát, annak emlékére, hogy az alsóvárosi parasztpolgárokkal, persze ezt a társadalomtörténeti kifejezést nem használják, itt találkozott Horthy Zadravec, és megörökítenek rajta három alakot, ezt ugye a kommunizmusba leverték, rejtegették, és most a Szegedi Móra Ferenc Múzeum őrzi. Három alakot örökít tehát meg, Horthy Miklóst, középen Zadravec Pátert, és Vajas Józsefet, a népkör akkori elnökét. Tehát két szinten ragadható meg Zadravecnek a jelentősége a Horthy korszak ideológiai genezisében. Egyrészt egy társadalmi réteg biztosítása Horthynak, a nemzeti hadseregnek és a kialakuló kurzusnak, másrészt pedig személyes instruálása Horthynak és a politikai tájékozódásban való segítése. Hogy Horthy nem feledkezett meg erről, arra az a jó példa, hogy 1920-ban, mint fővezér, ajánlotta az akkor létrejövő tábori püspökségnek, hiszen az első önálló magyar tábori püspökség az osztrák-magyar állam megszűnését követően élére a püspöki székbe éppen Zadravecet, szegedi szövetségesét és instruktőrét ajánlotta, aki ezt el is fogadta, és 1927-es lemondásáig hűséges tagja volt a püspöki karnak mindkét irányba. Egyrészt elfogadta a püspöki kar akkori monarchista álláspontját, hiszen a katolikus egyház a 40-es évek második feléig Aquinói Szent Tamásra hivatkozva a monarchiát tartja az üdvös és elfogadható államformának. Azonban Prohászka Ottokár és Zadravec István a két azon tagja a püspöki karnak, aki nem Habsburg legitimista, tehát nem IV. Károly, aztán később Otto trónra segítését tartja politikailag elvárhatónak, hanem kitart a királyság eszméje és államformája, viszont egyelőre betöltetlensége, tehát kvázi burkoltan Horthy személye mellett.
A szegedi alsóvárosi kulturális és vallási és néprajzi értékeket elsősorban Bálint Sándor munkái nyomán ismerheti az ember, és most, hogy Zadravecre kicsit ráirányul a figyelem, és erre a gazda paraszt rétegre, amelynek az egyik politikai vezetője volt Zadravec, egy újabb információt kaphat a hallgató mindarról, hogy milyen mozgások voltak akkor a magyar társadalomban. Zadravec Csáktornyán született, ha úgy tudom, horvát anyanyelvű volt, és egy ilyen lánglelkű szónoka lett a magyar ügynek, nem csak a kereszténységnek, hanem a magyar haza integritásának is. Páratlan ez, vagy egy olyan jelenség, amely a kiegyezéstől kezdődő asszimiláció révén sokak számára megadatott? Herceg Ferencre gondolok, aki szintén gyerekkorában nem tudott egy szót sem magyarul állítólag, csak egy-két magyar éneket a Dadáktól, és aztán megnyeri a szegedi piaristáknál a magyar irodalmi verseny első díját 3 év magyar iskolába járás után. Nem csoda ez?
A szegedi piaristáknak ebben valóban nagy szerepe van, és Herceg Ferenc, ugye, mint verseci polgármester és patikus fiú, először a temesvári közelebbi piarista gimnáziumba irattatik be. Aztán, amikor rájönnek, hogy ugye Temesvár Kisbécs gúny névre hallgat és német kultúrájú, hogy a gyerek nem fog megtanulni magyarul, ezért iratják be Szegedre, és ezért lesz a magyar nyelvnek olyan kiváló mestere, hogy mindmáig olvasmányos és jó irodalmi szövegeket tud alkotni. Az, hogy a horvát katolicizmus magyar nemzeti érzelműje vagy sem, ez egy meglehetősen bonyolult kérdés. Ha megnézzük a modern nacionalizmus előtti horvát egyházfiakat, gondolok itt mondjuk Martin Udzi Fráter Györgyre, a Verancsics Faustus vagy Verancsics Antal tevékenységére, akik a magyar nemzet tagjaként tekintettek magukra, de hát ez ugye még nemesi nemzet, premodern nemzet, de minden esetre hát a magyar történelemnek jeles alakjai, főpapok, filológusok, szótárösszeállítók, politikusok, akik hát horvát származásuk ellenére egy mondjuk így, hogy poliglot vagy multikulturális nyelvi és kulturális környezetben szocializálódtak. Így volt ez Zadravec esetében is, horvát nyelve meg kultúrája és katolikus elkötelezettsége ellenére azért a magyar politikai nemzetnek a része volt. 1910-es években, hiszen akkor került Szegedre, de már korábban Gyöngyösen és utána szegedi házfőnökként is nagyon sokat prédikált és buzdította a háború szörnyűségeinek elviselésére a híveiket, meg a katolikus embereket. Bizony megfogalmazta azt, hogy felekezettől, meg nemzetiségtől függetlenül kell a közös magyar ügyet szolgálni. Nem is tehetett mást, hiszen hogyha megnézzük az osztrák-magyar monarchia haderejét, vagy azon belül az önálló magyar haderőt, akkor látjuk, hogy nagyon sok nemzetiségi, a horvátok, szlovákok, szerbek, románok, németek szolgálnak a magyarok mellett, tehát szükségszerű volt, hogy ezt a multietnikus szemléletet magával hozza, de a horvátságra nyilván a katolicizmus miatt ez kiemelten igaz, hogy a magyar politikai nemzet volt. Tehát ne felejtsük el, hogy azért Bosznia, vagy éppen Szerbia évszázadokon át állam nélkül kellett, hogy működjön, és az identitás megőrzője az az egyház volt, akár az iszlám vallás, akár a görög ortodoxia. Azért az, hogy Horvátország megőrizhette az államiságát, és maga az állami védőkeret jelen volt, az Magyarországnak volt köszönhető az állami federáció, vagy Reál Unió, vagy Personál Unió keretein belül.
Zadravecre szeretnék visszatérni. Van-e róla közterület, vagy intézmény elnevezve Szegeden? Emléktáblája úgy tudom, hogy van. A Ferences Kolostor kvadrumában valamikor kint volt a templom homlokzatán, de aztán érdekes története volt. A kommunisták leverték, belekerült, elásták, és megtalálták a kolostor felújításakor, összeragasztották, restaurálták, és most az eredeti tábla, amit a püspök szentelése emlékére állítottak, az ott van. De hogy bánik Szeged? Mert annyi rosszat mondtak Zadravecről, nyilván nem lehet fekete-fehéren mindent javára vagy ellenére írni, de hát egy jelentős történelmi ember volt, akinek komoly érdemei is voltak.
A szegedi emlékezet, a történész közönség például egyértelműen őrzi az emlékét, meg a ferences közösség is. Két szegedi kollégát említenék, Zombor Istvánt, a Móra Ferenc Múzeum egykori igazgatóját, aki több publikációját közölte Zadravecről, vagy a fiatalabb generációból Sajnyai Csaba Mátét, aki pedig az autonómia, a katolikus autonómia ügyéért való fáradozásáról írt több tanulmányt, aminek megint csak ugyanez a háttere, hogy a gazda társadalom, a vagyonnal rendelkező társadalom biztosítsa a katolikus egyháznak a hátterét, hogyha az állam kifejezetten antiklerikális vagy ateista állam lenne, mint ahogy az 18-ban tapasztalható volt, hogy felekezetileg neutrális állam szerveződött, aztán 19-ben kifejezetten antiklerikális a tanácsköztársaság, ami pont Szegeden kevésbé volt jelentős, de megfigyelhető volt. Közterület intézmény nem viseli a nevét, viszont érdekes módon a Hősök kapuját, amelyet már említettem, díszíti az arcképe.
Ahol... Amit egy másfél évtizede bontottak ki újra, ugye, mert az nem volt látható van, évtizedeken át.
Egy több éves felújítási folyamat eredményeként 1999-2000 környékére készült el Abonováknak a csodálatos freskója, amely nem csak a magyar háborús hősi helytállásról, hanem a kifejezetten Szegedről induló nemzeti integrációs törekvésekről is megemlékezik, és Horthy a fehér lovon épp úgy látható, mint Zadravec kapisztráni pózban, aki előképe volt, hogy Szegedről a pogányt, ugye csak nem a törököt, mint a hunyadiak, hanem a kommunizmust, mint Horthyék megfékezni indul innen a csapat.
Hogyan alakult azt hiszem, hogy 7 éven át volt körülbelül tábori püspök. Hogyan alakult a továbbiakban Zadravec élete?
A tábori püspökség azért volt jelentős, mert ez volt az első önálló magyar tábori püspöki rendszer. Korábban ugye az 1700-as évek végétől hivatalosan is az osztrák-ausztriai Habsburg-birodalmon belüli tábori lelkészi rendszerhez tartozott a magyar. 1848-49-ben volt egy rövid elszakadási kísérlet, de hát a forradalom bukásával ez is megszűnt. Ugye 1927-ben a frankhamisítási botrányban való szerepvállalása és egy elég balul sikerült kormány által hivatalosan nem, de informálisan mégiscsak támogatott francia politikai és tőkecsoportok ellen irányuló kis kísérletnek sem nevezhető próbálkozás.
Egy amatőr dolog volt, és itten bepaliszták Zadravecet, ugye?
Egy meglehetősen amatőr, hát nyilván Vindisgrécz Lajos mellett ő volt, aki ennek a hát nem is élharcosa, de egyik szószólója volt ennek a törekvésnek, amely nyilván egy francia ellenes közhangulatban érthető, de inkább, igen, ez helyes kifejezés, hogy bepaliszták, tehát ott nagyon félreértett több dolgot, de minden esetre ez a politikai és püspöki közéleti pályájának is a végét jelentette, lemondott a tábori püspökségről, és ugyan püspökként nagyon aktív tevékenységet folytatott, tehát lelkipásztorként, nem mint tábori püspökként, vagy mint intézményvezető püspökként, de püspöki szolgálatot ellátta, és a Ferences Magyar Szentföld mozgalomnak volt az egyik hírvivője, és utána 1945 után az államszocializmus is eléggé bőszen megfigyelte, antiszemitizmussal vádolták, ami egy meglehetősen bonyolult kérdés, mert a Szálasi mellett kitartó törvényhozásban, mint ugye püspökként a törvényhozás tagja ugyan részt vett, de közben éppen Haraszti György előadásából és kutatásaiból tudjuk, hogy zsidómentő tevékenységet is folytatott. Az államszocializmus korában is perbefogták, megfigyelték, és az 50-es években az eddigi kutatások szerint több mint 30 papot szentelt föl illegálisan. Azokat, akiket a
úgy illegálisan, tehát állami szempontból illegálisan, egyházilag teljesen érvényes volt.
Egyházilag érvényesen természetesen, de az állami egyházügyi hivatal engedélye nélkül. Egyébként közéjük tartozik Paskai László is, akinek szintén titokban szolgáltatta ki a kisebb szentségeket, a papírendnek a kisebb beavató szentségeit a lakásán. Tehát ilyen szevékenységet is vállalt, és püspöki szerepet így is képviselt a szocializmus korában, és az ugye 1965-ben elfeledett püspökként és egy marginalizált vagy rossz emlékű, a kommunista történetírás által rossz emlékűnek beállított két világháború közötti közéleti szereplőként hunyt el.
Löw Immanuel szegedi főrabbi és Zadrovec István szegedi alsóvárosi ferences házfőnök kapcsolatáról, illetve tágabb értelemben Zadrovec István és a zsidóság kapcsolatáról szólt Haraszti György előadása. A történész az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem történész munkatársa.
Elmúlt 70 évben rengeteg rágalmat szórtak, és rengeteg hamis állítás hangzott el. Ugyanez vonatkozik a Horthy korszak legkorábbi időszakára vonatkozólag is, tehát ugye ismeretes a szegedi gondolatfogalom, a keresztény kurzus. Pont Szegeden ez nem következik be, ez majd egy későbbi fejlemény Budapesten körülbelül 920-tól. Tehát Zadrovec vonatkozásában nincs kimutatható antiszemitizmus, sőt az ő egyéni kapcsolataiban, vagy éppen Löw Immanuelnek a védelmében, aki egy nagyon csúnya ügybe keveredik, nem a saját tevékenysége folytán, rágalom eredményeképpen.
Szegedi főrabbi volt.
Szegedi főrabbi, egy konstruált perbe, tehát éppen az derül ki, hogy tulajdonképpen a ellenforradalom kezdete az a vidéki és konkrétan a szegedi zsidóság támogatásával, Löw Immanuelnek a támogatásával történt, és Zadrovec is ebben az értelemben jelentkezik a 921-es Löw perben, Löw Immanuel mellett, mint mentő tanúként, mint ahogy 44-ben, jó 20 éves hiátus után, megint csak Löwnek megpróbálja elintézni a deportálás alóli mentességét.
Említett az előadásában a szentföldi, a magyar szentföld, a Hűvösvölgyön épülő templom és már létező kolostor, illetve Zadrovec páter a vészkorszakban is helytállt.
Így van, tudnélik, ott több száz zsidót bújtattak, és még annyira is, hogy a nyilas hatóságok gondoskodtak a etetésükről, és érdekes módon, hogy Zadrovecet 45 és 45 után két évre ítélték, tevékenységért is az erre vonatkozó kihallgatási jegyzőkönyvek az állambiztonsági szolgálatok levéltárában megtalálhatók, és ott olvasható, tehát ez mondjuk nem csak a feltételezés, hallottam, valaki visszaemlékszik, dokumentáltam, hogy ő már a nyilas kormányzat idején sikeresen eljárt a zsidó származású papok és családtagjaiknak a teljes mentesítése mellett. Tehát ő neki ugye ahhoz a régi vágású garnitúrához tartozott, amelyik a történeti Nagy-Magyarország multikulturális, multietnikumú légkörében nőtt föl, és mondjuk...
Horvát volt az anyanyelve.
Horvát volt az anyanyelve. Mondjuk jó, ugyancsak a német származású Herceg Ferenchez és a német származású Rákos Jenőhöz hasonlóan nagyon távol állt tőle az antiszemitizmusnak az az emberpusztító fajtája, amit faji antiszemitizmus néven nevezünk, tehát nem mondom azt, hogy zsidóbarát lett volna, már csak teológiai alapon is minden bizonyal voltak a judaizmussal fenntartásai, naplójából kiderül, hogy a protestantizmussal sokkal nagyobb fenntartásai voltak, de ez nem változtat azon, hogy az a, hogy mondjam, doronként használt jelszó, hogy antiszemita, az rá akármilyen vonatkozásban igaz lett volna. Mondom, a személyes kapcsolatokban, együttműködésében pedig Löw Immanuellel együtt szervezte tulajdonképpen a 19-es fordulatot.
Haraszti György történész után Frajka Félix ferences szerzetes a következő beszélgető társam. Félix atyától azt kérdezem, hogy mikor, milyen alkalmakkor találkozott Zadrovec István püspökkel, és milyen emlékeket őriz róla?
Találkoztam többször is, Zadravesz püspök úrral első alkalommal 1951 koratavaszán hűvösvölgyi szentföldi kolostorunkban Paskai bíboros úr és két társa pappá szentelésén, kitelepítése után Pasaréti kolostorunkban fehér asztalnál, majd később ugyancsak Pasaréten kapucinus testvérek titkos pappá szentelésén. Én mindig a legnagyobb tisztelettel tekintettem rá, és tekintek ma is a népbíróságon mondott védőbeszédéből idéznék pár mondatot. Tekintetes népbíróság. Az utolsó szó jogán nem óhajtom hosszabb időre lekötni a tisztelt népbíróság figyelmét és türelmét. Ügyész úr, a beszédből kiragadott gondolatoknak tapsoltam, mert mindaz, amit a szavakkal sértőn és kicsinyességgel rátol a püspöki ordóra és annak szent és az egyház által előírt ruházatára, az mind távol volt az én munkásságomtól, és pont mindez benne volt és megvan benne, s egész életem munkásságában, amit föltételül szab a haza és a világ megmentésére. Noha ezeket bennem látni nem akarja. Nézzen ide, ügyész úr! Rajtam nem lát piros gombot, lila szalagos cifragónyát, ismeri ezt a rajtam lévő szerzetesi ruhát. Ez az ön szerint egyedül megváltó mezítlábas apostoli ruha. Ez franciskánus ruha, ez az én ruházatom. Ebben szolgáltam a szegedi gondolatot, ebben jártam az országot, és ebben mondtam 40 éves igehirdető misszióm alatt beszédeim ezreit, ebben vigasztaltam a magyar népet, töröltem könnyeit, enyhítettem fájdalmait. Én őt a Jóistentől népünknek adott nagy ajándéknak tekintem, népünk valódi papja, szolgája, profétája volt ő a történelmi időben.
Temetésén itt volt-e Félix atya?
A temetésén természetesen, hogy itt voltam, óriási fölkészülés volt erre a temetésre. Abban az időben ugye a püspököknek nem volt szabad megjelenniük a temetésen. Schwarzenhofer apostoli kormányzó úr erre a napra rendelte egyházmegyéjébe, hívta össze a papi koronát, és onnét a papság átjött egyszerre, egy tömegbe, de másképpen is jelentős volt ez a temetés, mert megszállták a belügyminisztériumnak, az ávónak az emberei, a kolostort, a templomot, mindenütt volt belőlük egy-egy. Egy érdekes eset is volt, hogy egy apostata pap ide az ebédlőbe is bejött, és magát amerikai ferences barátnak mondotta, és hiába puhatolóztak az atyák, akik ismerték az amerikai atyákat, hogy melyiket ismeri, egyiket se ismerte, aztán még azt is megmondták neki, vagy említették neki, kérdezték tőle, hogy hogy lehet az, hogy ilyen szépen, hiba nélkül beszéli a magyar nyelvet, még véletlenül se kever bele angol kifejezést, úgyhogy lassan, angolosan lelépett közülünk.
Tehát még 65-ben is féltek Zadravesztől.
Féltek még a halott Zadravesztől is.
És ő szentelt több ferencest, ahogy említettük, Paskai László bíborost, titokban kapucinusokat is, és aztán, amikor a központi szemináriumot szétzavarták, és eltiltották a szemináriumban a továbbtanulástól a papok tucatjait, számos olyan magyar pap van ma is, akiket 59-61 között Zadravesz páter szentelt. Bátor ember lehetett.
Nagyon bátor ember volt, nagyon bátor. A bátorságát a francia tábornokkal való beszélgetéséből olvastam ki, amikor a tábornok pisztolyt ránt rá, mert olyan határozott követelésekkel lépett föl a francia megszálló csapatokkal szemben, hogy a tábornok a pisztolyát kirántotta és ráfogta. És utána a tábornok bocsánatot kért tőle, bocsánat, nincs szándékomban Istennek egy végtelen szolgáját bántani, és visszatette pisztolyát tarsolyába.
Gondolom 19 Szeged.
Igen.
Tudományos megemlékezés in memoriam Zadravec István, ferences püspök halálának 50. évfordulóján, november 14-én Esztergomban a szervezésben oroszlán részt vállalt Tóth Vencel, ferences szerzetes, korábban az esztergomi gimnázium tanára, szentföldi komisszárius.
Zadravec Istvánról a Jeromos atyától hallottam, Páter Huszár Jeromos ferences tanártól, gimnázium igazgatótól hallottam gyerekkoromban, hogy nagyon nagy szónok volt, és hogy nagyon sok ferencest ő szentelt pappá. És későbbiekben is egyre több mindent hallottam felőle, és kapcsolatba kerültem olyanokkal, akik beszéltek róla, akiket szentelt. Kiderült számomra, hogy Csáktornyán született, Horvátországhoz tartozik, a Muraközben. Volt egy-két tanárom, Esztergomba, például a Lőrinc atya, ő is csáktornyai volt, és őt például a Zadravec püspök atya szervezte be a ferences rendbe. És egyre több mindent hallottam felőle, ugyanakkor hallottam negatívumokat is, és valahogy a személyét agyon hallgatták, negatív színbe tüntették föl, elsősorban a frankhamisítás, az úgynevezett frankhamisítási üggyel kapcsolatosan, frankperrel kapcsolatosan. És hallottam egy alkalommal egy műsort, róla beszélgettek történészek, és hát az volt a végszó, hogy hát jó volna valamilyen formában Zadravec püspök személyét árnyalni, kicsit többet megtudni róla, amiről nem nagyon tudnak, hogy 1944-45-ben a vészkorszakban zsidókat bújtatott, és 1945-ben népbíróság elé állították, 3 évet ült börtönben. Mindszenty Bíbor is emlékezik róla az emlékirataiban, hogy meglátogatta őt. Egyre több adat került elő vele kapcsolatosan, és számomra, amikor bővebben kezdtem foglalkozni vele, számomra kiderült, hogy nagy egyéniség volt. Megkedveltem az egyéniségét. Tagadhatatlanul benne volt a két háború közti nagy politikában. 7 évig volt tábori püspök, az alatt végigjárta az országot, szervezte a katonai ordinariátust, látogatta a katonákat, a tábori papságnak lelki gyakorlatokat szervezett, de ugyanakkor nem csak politikai téren exponálta magát, hanem lelkipásztori téren is, Szentföldön járt, Rómába zarándoklatot vezetett 1925-ben, könyveket írt, fordított, Szentföldről írt monográfiát, Alvernáról, akkor Porciunkulával kapcsolatosan, és rengeteg, ezernyi beszédet tartott.
És hát nagyon hatásos szónok volt.
Egyébként itt jegyzem meg, hogy Zadravec püspök urat 1996-ban rehabilitálták.
Mi jellemezte az ő lelkipásztori munkáját, szónoki tevékenységét? Egyáltalán milyen iskolákat végzett, amely segít megérteni ezt a kiemelkedő papi közéleti pályafutást?
Zadravec István Rómában tanult az Antoniánumon, és dogmatikából, valamint szónoklattamból szerzett tudományos fokozatot, lektor generális lett, ami doktorátusnak felel meg, és elég fiatalon, 1907-ben szentelte fel Szent Tizedik Pius pápa a lateráni bazilikában.
Ez is ritkaság, hogy egy magyar papot, mert püspököt még előfordult, például Seréd Justiniánt 11. Pius szentelte püspökké, de hogy papot szentelt egy pápa, magyar papot, nem gyakran fordult elő.
Nem, úgy annyira, hogy nem is töltötte még be a 23. életévét se, mert június 20-án született, és május 30-án volt a papszentelés. Megkapta a dispenzációt, a fölmentést ez alól, de van a provinciálisnak egy levele, amelyben kéri a generálist, generális prokurátort, hogy engedje haza István testvért, István atyát Magyarországra, mert még a tanév befejezése előtt, mert nagy szükség van rá Mária Radnán, ahol kétnyelvű szónokként fejtette ki tevékenységét, tehát horvátul és magyarul szónokolt. Nagyon korán beállt a munkába, hihetetlenül, tehát a tehetségét jelzi az, hogy a rendben számítottak rá, és a rendben értékelték a tudását, értékelték a képességeit, tehát kivételes képességűnek tartották a rendtársai. 1910-ben például egyházi szónoklattant adott elő a bajai teológián. Ott volt akkoriban a Ferences provincia, Kapisztrána provincia teológiája. Egy olyan szónoklattan, amiből teljesen világos, hogy tisztában van az antik rétorikával, ismeri Cicerót, Quintilianust, Demosztenészt, az antik szónokokat, ismeri a jelentősebb középkori szónokokat, illetve újkori szónokokat is. Az egyházatyákat szintúgy, az egyházatyák közül 10. Pius pápa aranyszájú Szent Jánost tette meg a szónoklat. A szónokok, az egyházi szónoklat védőszentjévé, a szókimondása az egyenessége miatt, meg az életszentsége miatt, és nagy valószínűséggel ezért választott az Adravesz püspök is példaképül aranyszájú Szent Jánost az egyházatyák közül. Az Adravesz püspökre jellemző, hogy kertelés nélkül, ami a szívén, az a száján, egyenes lélekkel mondja meg, tehát nem köntörfalazva mondja meg az igazságot. De ugyanakkor nem össze-vissza beszél, hanem nagy széleskörű műveltségről tesz tanúságot, és a tudását művészi gondossággal beépíti az érvelésébe. Azt írja a szónoklattan könyvébe, hogy az ókori szónoklathoz képest, a pogány szónoklathoz képest, a keresztény szónoklat különbözik. Míg az ókori elokvenciában a meggyőzésről volt szó, független attól, hogy igazságról volt szó-e vagy nem, igaz volt-e a dolog vagy nem, illetve a gyönyörködtetésről volt szó, addig az egyházi szónok feladata az, hogy Isten igéjét közvetítse. Ezt közvetítették a próféták, ezt közvetítették az apostolok, egyházatyák, és ez a dolga gyakorlatilag Isten szolgájának, a papnak. Egyébként ez összevág Ratzinger bíborosnak, 16. Benedek pápának az egyik írásával. Az Új éneket az Úrnak című könyvében írja, amikor a papságról beszél, hogy ha valaki Dante miatt megtanul olaszul, akkor sokkal inkább meg kellene tanulnia az Isten igéje miatt görögül és héberül. És Zadravec atya is azt hangsúlyozza, hogy minél inkább el kell mélyedni Isten igéjébe, hogy magunkévá téve azt, magunkének mondva azt, tudjuk hitelesen hirdetni. És az egyházi szónoklattan könyvében külön hangsúlyt helyez a szónok életszentségére, ami az imádságban, az alázatban, a szeretet gyakorlásában és egyéb jámbor cselekedetekben nyilvánul meg. Tehát rögtön érzik a hívek azt, az emberek, hogy a szónok egész másként él és egész mást beszél. Ezt meg lehet érezni. Tehát nagyon-nagyon egybevág az Adravesz püspök úr által képviselt szónoki tevékenység, a pap szónoki feladata az egyház évezredes gyakorlatával.
Közéleti politikai pályafutás is fűződik a nevéhez. Mennyire lehet szétválasztani, illetve ő szétválasztotta-e?
Azon beszédek alapján, amiket megnéztem, amire jutott időm, azt láttam, hogy az egyházi beszédeiben kifejezetten arra törekszik, hogy a hitigazságokat adja át a híveknek, illetve buzdítsa őket az erényes életre, az erkölcsi életre, illetve hát a hibákat segítsen az embereknek kiegyelni, kiírtani. Alapvetően az egyházi beszédeit meghatározza a Krisztus központúság, az Isten központúság, a hitigazságoknak az átadása. Ebbe politikát nem tapasztaltam, nem olvastam, hogy belekevert volna. Más forma a közéleti beszédei. A közéleti beszédeiben szintén, ami a szívén, a száján, és tapasztalható, hogy Krisztus evangéliumához mér mindent. Tehát a társadalmi jelenségek, társadalmi igazságok, igazságtalanságokra, kilengésekre, hogyha fölhívja a figyelmet, akkor mindig az evangélium az, ami számára iránymutató. Néha vannak neki nagyon erős, nagyon kemény kiszólásai. Itt is aranyszájú Szent János az, aki példakép. Egyébként aranyszájú Szent Jánosnak is voltak politikai beszédei. Nem véletlenül száműzték a bizánci udvarból. De őnála is az volt, hogy Krisztus evangéliumához mért mindent.
A horvát anyanyelvű volt, és a magyar nyelvet iskolái során sajátította el, és nagy hazafilet belőle. Ezzel együtt a horvát néphez a szentbeszédein keresztül is megmaradt a kapcsolata?
Igen, igen. Mária Radnán beszélt horvátul, Baján, úgy írja Majsai Mór róla, hogy bunyevác szónok volt, vagyis horvát szónok volt. Ugye ott bunyevácok élnek, egy horvát népcsoport és külön tájszólással, de hát ő horvátul beszélt, ő csáktornyai volt, tehát muraközi, ő horvátul beszélt nekik. Ez az egyik. A másik pedig, hogy amikor Mária Gyűdre került a börtönéve után, 1947-ben, kiszabadult és Mária Gyűdre került, mert kitiltották Budapestről, akkor látogatta a környékbeli falvakat, településeket, és ott nagyon sok horvát település van, és bizony horvátul beszélt nekik. Azon kívül az egyik ferences atya mondja, visszaemlékszik arra, hogy Bucsú Szent László, amikor ő novicius volt, Bucsú Szent Lászlóra hozott a szülőhazájából az Zadravesz püspök úr zarándokokat, tehát muraközből, és horvátul kommandírozta őket, horvátul beszélt nekik.
Tulajdonképpen összességében a konferencia után Vencel atya hogy érzi, mennyire sikerült Zadravec püspök alakját a sok rárakódott féligasság vagy hazugságtól megtisztítani?
Úgy látom, hogy a célját elérte a konferencia, hiszen eredendően is az volt a célja, hogy a Zadravec püspök úr személyiségét, szerepét, közéleti, egyházi szerepét kicsit tisztában lássuk. Nem az volt a cél, hogy fölmagasztaljuk őt és piedesztára emeljük, hanem tárgyilagosan egyfajta reális képet alkossunk róla, mert nagyon sok embernek, aki hallott egyáltalán róla, a frank hamisítás jut eszébe Zadravec neve hallatán, ezzel köti össze. És a konferencián elhangzott, hogy semmi köze nem volt a frank hamisításhoz, maximum tudott róla. Bíróság előtt tisztázta is magát. De sok minden nem is tudunk az ő tevékenységéről. A régiek emlékeztek rá, öreg ferencesek nagyon-nagyon dicsérték, hogy óriási formátumú szónok volt. Azon kívül azt se nagyon tudják, hogy a kommunista időszak alatt, az 50-es években titokba papokat szentelt. Nem hatotta meg nagyon az, hogy mit szólnak hozzá az elvtársak, akik szorongattatásban voltak, akiket elnyomtak, akiket üldöztek, azokon próbálta lehető legjobban a saját tudása és képessége szerint segíteni. Én úgy gondolom, hogy egy folyamat kezdetén vagyunk, ez a konferencia elindított valamit, és én abban bízom, hogy lesznek későbbi konferenciák, ahol még tisztább képet kaphatunk Zadravec püspök személyiségéről, tevékenységéről, a magyar közéletben betöltött szerepéről, hiszen most független attól, hogy milyen eredményeket tudott elérni, elég nagy formátumú közszereplő volt a két háború közti időszakban. Hogy más ne említsünk, Budai várban járunk, az, hogy Kapisztrán térnek hívják a Kapisztrán teret, az ő nevéhez fűződik a Kapisztrán szobor felállítása, az ő nevéhez fűződik a tábor.
A Budai várban, a Hadtörténeti Múzeumnál.
Igen, a kaszárnya is, amely Tándor kaszárnya volt, Kapisztrán kaszárnya lett, és a tábori püspökség védőszentje Kapisztrán Szent János. És sok minden mást köszönhetünk neki, például a Pálos sziklakápolna kialakításában is tevékeny részt vett. Zarándok könyvet írt a Szentföldről, Zarándok a Szentföldön címmel, illetve elnöke volt az Agónia Bizottságnak. Ez egy nagyon érdekes téma, mert egy vállalkozás történt magyar részről, hogy a Nemzetek templomában a főoltár képet megcsináltatjuk. Na most készültek magyar tervek, de hát ez nem illett bele a koncepcióba, a Antonio Berlucci koncepciójába, és azt akarta a kusztódia, hogy mi csak fizessük ki, és ők majd a terveiket megvalósítják. És ment a húzavona, és gyakorlatilag Zadravec atya tett pontot az ügy végére, és a kusztódia tervei valósultak meg, és annyi, hogy magyar pénzből, de azt Mór atya szépen leírja, hogy milyen módon sikerült ezt előteremteni, de azt elmondhatjuk, hogy Jeruzsálemben a Agónia Bazilikában, a Népek templomában, a főoltár mozaikja, ahol Jézus vérrel verejtékezik a sziklán, az magyar pénzből került oda.
És ma is fölismerhető, hogy közünk van ehhez a szentföldi jeruzsálemi emlékhelyhez?
Igen, természetesen, hogyha az ember szembe áll a mozaikkal, akkor a szentélyben jobbra látható a magyar címer, meg lehet találni. Tehát ez is jelzi, hogy elég sok közünk van hozzá. Egyébként a bejáratnál szerepel leírás, hogy mely népek adtak az Agónia Bazilika építésére, és első helyen szerepel Magyarország.
És ez is jelentős mértékben Zadravec Istvánnak köszönhető.
Igen, igen. A magyar szentföld létesítését is egyébként ő kezdeményezte.
Az Zadravec konferencia szervezője Tóth Vencel után egy archív felvétellel szeretném zárni a mai műsort. Boros Gyevi Imre ferences szerzetes 100. éve előtt nem sokkal a közelmúltban, 1-2 évvel ezelőtt hunyt el. Halála előtt készítettem vele egy életinterjút, amely elhangzott a Hitvilág című műsorban annak idején, és annak egy pár mondatát szeretném, hogyha meghallgatnánk 1947 és 1950 között mindketten, az Zadravec püspök és Boros Gyevi Imre is a Mária Gyűdi kegytemplom melletti ferences kolostornak a lakói voltak. Először arra válaszol Imre atya, hogy milyen embernek ismerte Zadravec püspököt, a második részben pedig föleleveníti azt a bizonyos 1950 nyarán, talán júniusban történt eseményt, amikor is az ávó megjelent az éjszaka leple alatt a kolostor előtt, és egy teherautóval Kecskemétre deportálták az itteni ferenceseket, hasonlóan más környékbeli kolostorok lakóival, illetve országszerte, akkor szedték össze a több ezer férfi és női szerzetest. 46-ban Mária Gyüdre került, és a feloszlatásig Mária Gyüdön van, ugye?
Igen.
Zadravec püspökre hogyan emlékszik vissza, mert ő is akkor lakója volt a rendháznak.
Igen. Kellemes ember, nem volt kellemetlen ember egyáltalán. Úgy szeretett is beszélni, emlékeit felülíteni. Szóval elviselhető ember volt. Nem érezhette a fölényét.
Igen. 1950 nyara.
Június. Pénteki nap volt. Vendégünk volt. Tovább maradunk, 10:30-kor, ahol kerültem az ágyba. 10:30-kor, éppen lefeküdtem, vagy most már aludni gyerünk, akkor megszólal a csengő a portán. Kinézek, hát biztosan gondoltam, biztosan beteghez hívnak, azt pedig az én feladatom. Nekem kell menni úgyis, és kinézem, hogy mi van. Három ember áll. Kalabba ott, az utcai portán is ott áll, és mondtam, hogy hát kik keresnek, mi áradban vannak, és mondják, hogy nyissam ki az ajtót. Az már akkor már rosszat sejtettem. Ki az? Nyissák ki, becsületes emberek. Becsületes embereknek is láttam, hogy kinyitottam, hogy többen vannak, hát mi kinyitottam, és hogy a házfőnökkel akarnak beszélni. Tessék parancsolni, mondom, még invitálom őket, menjenek előre. Azok meg, hogy én menjek előre. Mondom, hát nálunk a vendégek az első helyen. Tessék csak menni. És elindultak. A lépcsőházba ott volt a telefon. Meglátták a telefon, hogy odaugrottam mindjárt az egyik is.
Kiszakította a
falból. Kiszakította a falból. Akkor már láttam, hogy mi van. És az mondta, hogy fél órát készülünk el, 20 kiló csomag, élelmiszer is lehet, pénzt is szabad vinnünk, és akkor azt mondja, hogy vigyük, mi nem akartuk elvinni, úgyis elveszik, nem akartuk vinni, ott is ott hagytuk a pénzt. Az egyik ábós, az én csomagom, az oda jött, hogy mindenkinek kellett megmutatni, hogy mit visz, mit készített fel. És az is kénytelen, hogy ez ugye fegybergép, fegyverpuska nincs, mondom, az nincs. Akkor mehet, azt mondja, hogy a házfőnöktől az írógépet elvették.
Püspök is ment önökkel?
Igen.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Zadravec István tábori püspökről szólt a mai műsor, aki 1965-ben, vagyis 50 évvel ezelőtt hunyt el. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.